Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök a közösségi oldalára írt egy bejegyzést arról, hogy az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozták a magyar baloldalt, hogy az meg tudja buktatni a kormányt. Az amerikai elnök úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza a különböző amerikai kormányzati szervek, kiknek és mennyi pénzt juttattak az elmúlt években. Az történt, hogy a liberális globális elit az amerikai költségvetést és az amerikai kormányzatot arra használta, hogy az ő pénzügyi és ideológiai céljait az amerikaiakkal finanszíroztassa az egész világon. Írt a bejegyzésében Orbán Viktor, aki szerint ezt segélynek állították be, de valójában a politikai befolyásolás eszközéről van szó. Balatonfüreden lesz a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése február 18-án és 19-én. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét február 22-én mondja el. A parlamenti ülésszak február 24-én kezdődik. Politikai helyzetértékelést ad Orbán Viktor a Fidesz-KDNP kihelyezett zárt frakcióülésén, amelyet Balatonfüreden tartanak, írja az ATV. A 2022-ben elkezdett és idén is folytatódott béremelésnek köszönhetően 2025-ben a pedagógusok átlagbére eléri majd a 844 ezer forintot, közölte a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. A béremelés magyar és uniós forrásból valósul meg, mintegy 10%-át uniós pénzből, 90%-át pedig kormányzati forrásból finanszírozzák. A kormány erre idén 339 milliárd forintot különített el, ismertette a helyettes államtitkár. Balatoni Katalin közölte, 2025-ben egy pedagógus átlagbére eléri a 844 ezer forintot, az egyetemi végzettségű pályakezdők bére 653 ezer forint, a legjobban kereső igazgató bére pedig eléri az 1,7 millió forintot. Brüsszellel szemben mi a magyar nyugdíjasok érdekeit képviseljük, hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az idősek tanácsa konzultációs ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Hankó Balázs közölte, ezen a héten február 12-én dupla nyugdíjat kapnak az idősek. Szerdán már a február havi mellett a 13. havi nyugdíj is rendelkezésre fog állni, fűzte hozzá. Az idei költségvetésben 536 milliárd forintot biztosítunk a 13. havi nyugdíjra. Így 2,5 millió idős honfitársunk jut hozzá, ismertette a miniszter, hozzátette. 2021 óta ez összességében 1994 milliárd forintot jelent. A tudásátadás mellett az iskola a közösségi életre nevelésnek is aktuális és természetes terepe. Hangoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnök Ózdon az Újváros téri általános iskola új közösségi terének átadásán. Az iskola új közösségi terének kialakítása Súlyog Tamás köztársasági elnök 2,5 millió forintos közcélú felajánlásának felhasználásával valósult meg. A köztársasági elnök kijelentette, az ember életének legsűrűbb, egyben legmeghatározóbb időszaka a tanulással töltött éveké. Ekkor szerzi meg alapvető tudását, ekkor ismeri fel és kezdi fejleszteni készségeit, valamint a közösségi életét is, és a közösséghez tartozás képességét is ekkor alapozza meg. Indulhatnak Budapesten a metróbuszok, amelyek gyakori követéssel a lehető legközvetlenebbül gyorsan és átszállásmentesen juttatják el a külsőbb kerületekben élőket a metróvonalakhoz, írta Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán. A főpolgármester bejegyzésében emlékeztetett, 75 éve csatlakoztak a külső kerületek a városhoz, és jött létre Nagy Budapest, de még most is vannak részei a városnak, ahol a közösségi közlekedés nem elég vonzó alternatíva az autóval szemben. Az a budapesti, aki aznap született, amikor először megígérte az aktuális kormány a Káposztás-megyeri metrót, már 40 éves is elmúlt, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy hiába vannak meg a fővárosnak a kötött pályás fejlesztési tervei, a kormány és az Európai Unió terhelt viszonya miatt még mindig sok a bizonytalanság. Végül az időjárásról. Kedden továbbra is általában derült napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik, miközben estétől határozottan vastagodni kezd. Csapadék nem várható, a délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai vendégünk ez alkalommal Novák Katalin, az Eötvös József Református Oktatási Központ EGRI általános iskolája, más néven a Mozaik suli igazgatója. Az intézmény kis létszámú osztályaival nagy hangsúlyt fektet a családias légkörre, és ezt igyekeznek is megtartani minden évben, hiszen nagyjából 12 gyermekkel indulnak el az első évfolyamon. Emellett fontos számukra a tehetséggondozás is, amire a napköziben van lehetőség a gazdagító órák során. Ha velünk tartanak, megtudhatják, melyek is ezek. A szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a Mozaik iskoláról fogunk beszélgetni itt a helyi EGRI iskolák sorozatában. Üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Mitől is különleges a Mozaik? Mitől más az összes többi általános iskolához képest?
De én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben hasonlít a többi általános iskolához, és néhány dologban különbözünk. Amiben hasonlítunk, hogy mi is ugyanazt a tananyagot tanuljuk, tehát ez is egy államilag elismert nemzeti alaptanterv szerint oktató általános iskola. Amiben különbözünk, hogy a kicsi létszámaink miatt családiasabbá tudjuk tenni a légkört, tehát mi még annyian vagyunk, hogy az egész iskola, tehát nem érjük el a 100 főt, és nem is szeretnénk többen lenni, mi tudunk még együtt reggel beszélgetni. Illetve a tanároknak a feladata nem mondom, hogy könnyebb, hanem egy picit hatékonyabb tud lenni amiatt, hogy jobban átlátjuk ezt a 12, maximum 12 gyermeket, akik egy osztályban vannak, jobban észre tudjuk venni azt, hogyha valamiben lemaradt, vagy tudjuk segíteni őt, hogyha szüksége van rá. Ezen kívül még amiben másak vagyunk, hogy délután nálunk nem napközis foglalkozás van, ebből adódik, hogy az alsó tagozaton az angol nyelv kivételével egyik tantárgyból sincs házi feladat, mert hiszen nincs délután napközi, tehát nem kell hazavinni a könyveket és otthon megírni édesanyával, hanem gazdagító programokon vesznek részt a gyerekek. Különböző gazdagító programjaink vannak, többféle műveltségi területekhez kapcsolódóan, például vannak tudományos, tehát mint kis fizikus, vannak nyelvvel kapcsolatos délutáni választható gazdagító programok, vannak sporttal kapcsolatos, de vannak művészettel kapcsolatos, tehát mint grafika, akvarell, színház és egyebek. Tehát a délutánt azt így próbáljuk gazdagítani ilyen szakkör formában, ugyanolyan, mint egy tanóra, olyan időkeretben minden gyermek egy fél évre előre kiválasztja az ő délutáni gazdagító programjait, ahol már a korosztály vegyes egyébként. Vannak olykor kikötések, hogy ezek nagyobbaknak valók, hiszen ebben az időszakban van például a 7.-8.-osoknak a továbbtanulási felkészítő is, nyilván oda ők mennek. Nyelvvizsga szintenként is külön, akik A2-es, B1-es, B2-es nyelvvizsgára készülnek, nekik is külön vannak a korosztályos ilyen gazdagító programok. És akkor így van egy délutáni órarend, amit a szülő és a gyermek maga a választásuk alapján készítenek, és akkor egy fél évig ő erre jár. Fél évkor választhat újat.
Hogyan zajlik egyébként a jelentkezés az iskolában? Most ugye fontos határidők közelednek, mit érdemes tudni a szülőknek?
Már nagyon sokan beküldték a szándéknyilatkozatot, amit a weboldalról, a mozaikeger.hu-ról elérhetnek, vagy ha betelefonálnak, akkor tudunk segíteni, hogyha esetleg nem találják. A szándéknyilatkozat az azt jelenti, hogy érdeklődők is szeretnének részt venni a továbbiakban, a beiskolázási protokollban úgymond, mivel több gyermek jelentkezik hozzánk, mint amennyit föl tudunk venni, hiszen kislétszámú osztályaink vannak. Tehát ezt is el kell mondani, amikor azt mondom, hogy háromszoros a túljelentkezés, ahhoz tudni kell, hogy mindössze 12 gyermeket, most lehet, hogy kettővel többet, de ez egy egészen rendkívüli helyzet most. Tehát nagyon keveset tudunk fölvenni, de ha 36-ból, 40-ből amennyien hozzánk jelentkeznek, abból is ki kell szűrnünk azt, hogy vagy ki kell választani azt a 12-t, és valami módon ezt szükséges megtennünk, úgyhogy a weboldalon is fönn látható, hogy mi szerint dől el, hogy kik azok, akik bekerülnek.
Tulajdonképpen van egy pontrendszerről van szó.
Egy pontrendszer, igen, tehát 90 pont a maximum, amit össze lehet gyűjteni, ez mondjuk a tehát ez nagyon nehéz, mert ugye van testvér pontszám, van olyan, hogy 10 pontot adhat egy dolgozó, amennyiben ismeri a családot, és ajánlja, és keresztény szemléletben élnek, és 10 pontot ér az is, hogyha református a család, és egy református ajánlást hoznak, hogyha hozzánk jár előkészítőre, és ott már megismerjük a családot, az is az 20 pontot is ér, több részből áll ez össze, ez a 20. Illetve van egy 40 pontos felvételi beszélgetés, amitől mindig mondjuk, hogy nem kell félni, tartani, mert nagyon barátságos. Mindig a környezet 4 tanítónénivel beszélgetnek a gyerekek különböző asztaloknál, de szól a zene, szülők bennülnek, végig kísérik a gyerekeket, ajándékot szoktak kapni a gyerekek. Tehát általában ez mindig olyan jó hangulatban telik, hogy a gyerekeknek ez nem egy félelmetes, hanem inkább egy örömteli nap. És igen, sajnos utána viszont április elejére meg kell hozni a döntést, hogy ki lesz az a 12, akik a legmagasabb pontszámot elérték, és igen, akkor sajnos nagyon nehéz a szívünk.
Amikor... Most egyébként hol tartanak a jelentkezési
Most vagyunk a háromszorosnál.
Tehát már most.
Igen, igen. Szokott olyasmi is megtörténni, hogy sokkal kisebb gyermekkel már beadják, tehát annyira érdekes és aranyos történet volt, egy nagypapa jött be az iskolába, és mondta, hogy ő már sokat olvasott rólunk, meg mindig itt jár el, és mindig figyeli a gyerekeket az udvaron, meg nézi a kertet, meg úgy próbál tájékozódni rólunk, és azt mondta, hogy ő szeretné az unokáját ide, és ő azért megy most orvostól orvosig, hogy ő annyira egészséges legyen, hogy ő tudja ebben majd támogatni, és kérdeztem, hogy is mennyi idős, és az unoká is azt mondta, hogy fél éves. Tehát, hogy ez egy nagyon aranyos kis történet volt, hát igen, bízunk benne.
Elkezdeni.
Bízunk benne, természetesen ez még nem egy hivatalos jelentkezés volt, de ez nagyon jól esik, amikor ilyet hallunk.
Miért lehet az, hogy a szülők ennyire szeretnék, hogy a mozaikba kerüljön be a gyerek?
Hát akik ennyire hozzánk szeretnének, szerintem a családiasságot látják leginkább, és a baráti légkört. Tehát a tanárok és a gyerekek egészen barátságos légkörben tanulunk együtt. Egyébként tegező viszonyban is vagyunk a gyerekekkel, de én azt gondolom, hogy a tiszteletet egymás iránt nem magázódással lehet csupán kifejezni, és ezt bizonyítja is a mi létezésünk. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok embernek, aki hozzánk szeretne jönni, azoknak ez szimpatikus és tetszik.
Milyen visszajelzések érkeznek a szülőktől? Hogy miért szeretik ezt az iskolát már, akik oda járnak?
Leginkább most azzal tudnék itt válaszolni, hogy akik most már 2 éve ballagnak 8-osaink, és a visszatérő már gimnazista gyerekeink mondják, hogy nagyon jó a gimnázium. Mindegyik egyébként tartja nagyon jól a jegyeit. Tehát ami nekünk egy másik nagy öröm, ez egy pici kitérő most, de hogy nagyon jól szerepelnek a gimnáziumokban, és most fantasztikus felvételi pontszámaink születtek ebben az évben. Van 95 pontos diákunk, ami országosan egy kiemelkedő, de 87 pontos is, ebben a 11 főből. Tehát, hogy ők, amikor visszajönnek a tavaly előtti 8-osok, akkor azt mondják, hogy bár nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, remekül kapcsolódunk az új helyzethez, hogy hirtelen 700-an lettünk a 90-ből, de olyan jó ide bejönni, mert ez továbbra is olyan nekem, mint egy kis család, egy kuckó. Tehát, hogy nekik is valahol ez egy olyan kis millió, amire mindig szeretettel gondolnak vissza, viszont ami nagyon jó visszajelzés, hogy remekül tudják venni az akadályokat, tehát nem törnek meg, vagy roppannak meg, vagy lepődnek meg csupán attól, hogy most hirtelen nagyon sokan lesznek, és sokféle emberrel tanulnak együtt. Teljesen jól vették az akadályt. És ők ezt mondják, hogy a családiasság, és ez a szeretettség érzés, ami nekik továbbra is. Persze azt is mondják, hogy jó alapokkal mentünk fél évig, alig kellett tanulni, de hát ezt gondolom, hogy a nagyobb iskolánkban is így van.
Hogyan zajlik egy nap a Mozaikban? Akár már a kicsi elsősöket, ha nézzük, és leginkább most ugye ők vannak fókuszban.
A hétfőn kedden reggel, de igazából minden nap 7 óra 55-kor kezdünk, de hétfőn és kedden együtt az egész iskola a közösségiben, és akkor a heti programról lesz szó, hogy milyen aktuális egyéb iskolai programok lesznek, vagy valami, amire figyelnünk kell, a mindenkire vonatkozó fontos információk itt hangzanak el. Szerdán reggel áhítatunk van, azt a református lelkész, iskola lelkész tartja, az egy ilyen reggeli, hát hétindító, bár szerdán van, de ez egy nagyon kellemes, kedves beszélgetés, és a csütörtök péntek reggelt pedig ugyanebben az időben két csoportban tartjuk, külön vannak az alsó tagozatosok egy teremben, és a felső tagozatosok egy másikban, és akkor ott pedig egy aktuális témáról, most például a megbocsátásról beszélgettünk, hogy miért fontos az, miért fontos az én szemszögemből is, hogyha valami bántás ér, hogy meg tudjak bocsátani. Tehát így erről egy ilyen negyed órában, és akkor a gyerekek is elmondhatják a véleményüket, tehát egy ilyen kellemes beszélgetés. Így kezdődik a nap, minden napon, beszélgetéssel, aztán a tanórák ugyanúgy 45 percesek, mint máshol. Az ebédet mi a Fekete Ló étteremben fogyasztjuk el, mert nincs éttermünk, és délután pedig gazdagító programokra jönnek a gyerekek 4 óráig, és aztán ügyelet. Tehát igazából a napi rendünk az ilyen.
Ki vagy te, ki bennem búz, tört szívemből előbúz, nappal némán forgolódsz, éjjel viszont lángot szólsz. Úgyis te is én vagyok, a dallam bennem felragyog, a dallam bennem felragyog. Minden kételyt itt hagyom,
Mit adhat a gyerekeknek ez a rengetegféle választható gazdagító program?
Az általános iskolás korosztálynak a tehetséggondozását azt úgy kell elképzelni, hogy a pici gyereket nem matematikából versenyfeladatokkal kell bombázni, tehát az igazi tehetséggondozás ez azt jelenti, azért merem ezt ilyen határozottan kijelenteni, mert tehetségfejlesztő szakértő is vagyok, és így állok ehhez, hogy általános iskolában, főleg egy első 6 év folyamon minél több dologgal kínáljuk meg a gyereket, annál több dologba belepillanthat, és majd a középiskola lesz az az időszak, amikor ő majd orientálódni tud, hogy mi az, ami igazán őt érdekli. Persze vannak tehetségterületek, amik már egészen pici korban is, de még az is lehet később sportban hamarabb megmutatkozik, de vannak egyéb területek is, viszont a többségére az jellemző, hogy inkább a középiskola fogja azt eldönteni, hogy mégis milyen irányba fog ő, tehát olyan 13-14 éves kor. Addig pedig minél több érdekes lehetőséggel kínáljuk meg őket, annál jobb. Mindenfélét kipróbálhatnak, még azt az előbb nem mondtam, de van csavarhúzó nevű, Mr. Csavarhúzó, és akkor ők ott bütykölgetnek. Tehát vannak olyan dolgok, amik nem csak szellemileg, hanem fizikailag is megdolgoztatják a gyerekeket, és érdekes, színes a napjuk tőle, és rengeteg hasznos tapasztalást szereznek. Én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen hasznosak lesznek. Nekik sokoldalúak lesznek, tájékozottak lesznek, például a csodás természeten nagyon-nagyon szép és izgalmas tájakra, társadalmakra lesz rálátásuk, tehát azért már a kicsi gyerekek is olyan dolgokról hallhatnak, beszélgethetnek, ami nem jön szembe az utcán, és egy tanórába sem szokott előkerülni.
Hogyan mozgathatják meg magukat a gyerekek a sportformában?
Nekünk tornatermünk nincs. Épületünk kicsi, tornaszobánk van, és bérlünk egy ilyen sportra alkalmas termet, tornateremszerű. Oda elsétálnak, amikor nagyon hideg van, egyébként pedig edzettek vagyunk. Kinn az Érsekkertben, stadionban, illetve van egy kis aszfaltos pályánk, kis kosárpálya, ott mozognak a gyerekek. Itt van délután foci, kosárlabda, röplabda, atlétika, amit az iskolában biztosítani tudunk, és egyebeket pedig, tehát az úszást, a cseh dzsúdó, ilyeneket sajnos külön edzés formájában tudják elsajátítani, nem az iskolában.
Említette, hogy szerepet játszik a vallás a jelentkezési Igen. feltételek között is. Hogyan történik a hitoktatás az iskolában? Milyen formában lehet?
Ugye mi református iskola vagyunk, minden héten egy áhítat szerdán, amit már említettem, és minden héten minden évfolyamnak kettő református hittanórája van, órarendben benne, szerintem ugyanúgy, mint bármely más egyházi iskolában, értékelést kapnak ugyanúgy a gyerekek. Az igaz, hogy hittan tantárgyból mi, bár osztályzatot kapnak a gyerekek, nem annyira dolgozatokkal szoktuk számon kérni a tudásukat, viszont versenyre visszük őket hittanból is, mert az a szemlélet, hogy bár református iskola és kötelező a két hittanóra, szeretnénk a keresztény hitet úgy elültetni a kis fejekben, hogyha ő fogékony, akkor ez az övé lesz. Ha nem, nem tesszük úgymond kötelezővé, tehát nem kérjük számon, nem úgy állunk hozzá, hogy ez egy kötelező dolog. A hittanórán részt venni természetesen igen, de szeretnénk, hogyha megismernék, és úgy lenne az övék a sajátjuk. Tehát ne a jegyek miatt, hanem amiatt, hogy a vallás szépségét, illetve ennek a hitnek a pozitív oldalát magukénak tudják.
Említette, hogy ugyan kicsi az épület, és mondjuk emiatt férnek el kevesebben, de ha mondjuk egy nagyobb épületük lenne, akkor vajon lenne-e több gyerek, vagy szeretnének-e több gyereket, vagy eleve ez volt a cél, hogy kicsik maradjanak és családias jelleggel?
Eleve ez volt a cél, és nem is szeretnénk nagyobb épületet. Biztosan lennének, nem tudom. Tehát most évelején teljesen le kellett zárni az iskolát, mert elértük azt a maximum létszámot, most kapunk talán néhány fő, ilyen 4-5 fős lehetőséget, hogy annyival bővülhetünk, és ez lesz a vége, mert abban az esetben sokan mondják, hogy miért nem indul két osztály az elsősök, miért nem két, tehát miért nincs párhuzamos osztály? De azért, mert ha végig gondoljuk, akkor már, még ha helyünk is volna, ha egyszer fölnő, minden osztályból már kettő lesz, akkor az már 200 fős iskola, az már nem családias. Tehát pontosan azt veszíteni el, amire alakult. Tehát ezt semmiképpen nem szeretnénk. Úgyhogy szándékosan tartjuk ilyen alacsonyan az iskola létszámot.
El szokták fogadni a szülők, hogy nem kerül be a gyerek esetleg az iskolába? Vagy szeretnének valamilyen ráhatással még egy próbát tenni?
Volt már arra példa, hogy a gyermek nem ment el iskolába, és inkább a szülő elintézte, vagyis megbeszélt az óvónénikkel, hogy akkor maradjon egy évet, és második évben is jött felvételizni. De hát az a tapasztalat, hogy nem tudunk ezzel mit tenni. Nagyon szomorú, és nekem az mindig egy rossz, nehéz időszak, amikor ezeket a döntéseket meg kell hozni, és ezeket az értesítéseket ki kell küldeni. De az a tapasztalat, hogy azért, mivel minden tájékoztatón, a közelgő szülői tájékoztatón, ami a jövő pontosan egy hét múlva lesz az iskolában, ott is el szoktam mondani, meg szoktuk beszélni, hogy mindenki tudja, tehát tisztában vannak vele a szülők. Nagyon sok pontot már előre tudnak, hiszen mindenfélét próbálnak mindenkit megkeresni, mert ugye a dolgozó ajánlhat. Tehát igyekeznek minden lehetőséget a pontok begyűjtésére megtalálni.
Akkor szoktak egyébként így az előző történethez visszakapcsolódva, szoktak kisebb gyerekkel is érkezni a tájékoztatókra? Kisebb gyerekes szülő?
Nem, mert kérjük, hogy akik most iskolába mennek, ők jöjjenek, hogy elférjünk. Tehát itt is a hely, mindenki be fog kerülni egyszer, mármint erre a tájékoztatóra, de elég, hogyha a saját idejében, hogyha jóval kisebb gyermekkel tényleg csak érdeklődés szintjén vannak, még hiszen van még két éve az iskoláig, akkor azt szoktam javasolni, hogyha ő már nem szeretne várni egy évig, amikor majd így bejöhet, hogy akkor egy külön időpontban körbevezetjük őt az iskolán, és akkor meg lehet nézni, tudunk beszélgetni.
Most akkor lehet, hogy ez a műsor már azoknak szól, akik majd tervezik később oda vinni a gyereket, hiszen ha túljelentkezés van, háromszoros túljelentkezés, akkor még akár próbát is tehet, de milyen dátumok, ugye ezt említettük az elején, hogy akkor jövő héten lesz egy ilyen tájékoztató.
Igen, és
mivel készülnek még a szülőknek?
17-én fél ötkor az iskolában lesz ez a tájékoztató. A tájékoztatón mindent elmondunk az iskoláról, bemutatjuk a tanítónénit, körbevezetjük őket az épületen, és még akkor is lehet jelentkezési lapot beadni, aztán márciusban kezdődnek, a március elején a felvételi, egy szombati napon szokott lenni, és akkor egy hónapon belül a kiértesítés. Tehát nekünk már így több programunk ezen kívül nem lesz, mert szeptembertől már iskola előkészítőbe járnak szinte mindegyik. Tehát két hetente jönnek hozzánk, ott mindenféle készséget, ami az iskola érettséghez szükséges, játékosan már végeznek, tehát tulajdonképpen már egy picit azt is mondhatom, hogy hazajönnek. Ennek a szomorú oldala vagy veszélye az, hogy az hozzánk óvodába járó gyerekek, akik lényegesen szintén többen vannak, mint a leendő elsőseink, és vannak olyanok is, akik nem is hozzánk fognak jönni, csak az előkészítőt nálunk végzik, de ők már úgy szokták gondolni, hogy ők már ide tartoznak, és ettől is egy picikét nehezebb a dolgunk, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Sajnos ez egy nehéz feladat, igen.
Nagy feladat előtt állna akkor a tantestület is. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Műsorunk vendége a mai alkalommal Novák Katalin, az Eötvös József Református Oktatási Központ EGRI általános iskolája, vagyis a Mozaik Suli igazgatója volt. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Péderi Zsolt és természetesen a szerkesztő Berec Renáta nevében is. A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Legyetek az Atya szeretetének bátor tanúi. Ferenc pápa homíliája, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileumi szent miséjén. A fegyveres szolgálatot csak önvédelemből gyakorolják, soha ne használják fel mások feletti uralomra. Ferenc pápa felhívása az Úrangyala elimádkozása előtt. Pápai üzenet a Palermói Tudományegyetem évadnyitójára. Becsüljük a lassúságot. Legyetek az Atya szeretetének bátor tanúi. Ferenc pápa homíliája, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileumi szentmiséjén. Február 9-én Ferenc pápa elnökölt a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat kétnapos jubileumát lezáró szentmisén, amelyet a Szent Péter téren mutattak be. A tavaszt idéző napfényben úszó téren egyedülálló látmát nyújtotta a különféle fegyveres testületek egyenruhái. Mintegy 100 ország képviselői voltak jelen a liturgián, amelyet Robert Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa mutatott be Santo Marciano olaszországi katonai ordináriussal és Ginteras Grúszás vilniuszi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnökével, valamint több mint 300 koncelebrással, köztük bíborosokkal, püspökökkel és papokkal. Ferenc pápa homíliájában, amelyet légzési nehézsége miatt csak részben mondott el, és amelynek felolvasását Diego Ravelli érsekre, a pápai liturgikus szertartások mesterére bízott, mindnyájukat arra buzította, hogy ne tévesszék szem elől szolgálatuk célját, amely minden esetben az élet előmozdítása, megmentése és védelme. Lukács evangélista Jézus magatartása a Genezáreti tónál három igével írja le.
Viene descritto dall'evangelista con tre verbi.
Látta, beszállt a bárkába, leült. Kezdte homíliáját Ferenc pápa. Jézus nem magát akarja megmutatni a tömegnek, nem egy feladat végrehajtására törekszik, hogy egyfajta menetrendet kövessen a küldetésében, hanem éppen ellenkezőleg mindig a másokkal való találkozást, a kapcsolatot helyezi előtérbe, azoknak a fáradozásoknak és kudarcoknak az aggodalmát részesíti előnyben, amelyek gyakran ránehezednek a szívre és megfosztanak a reménytől, mutatott rá a Szent Atya. A pápa először a Jézus látta, vagyis az első igéhez fűzte gondolatait. Jézus figyelmes tekintetével még a nagy tömegben is észrevette, hogy a parthoz közeledik két bárka, és látta a csalódást a halászok arcán, akik egy halfogás nélküli éjszaka után üres hálóikat mosták. Jézus együttérző tekintetét rájuk irányítja, mondta Szent Atya, emlékeztetve Isten három magatartására, ami a közelség, az együttérzés és a gyengészség. És Jézus ezt az együttérző tekintetet azoknak az embereknek a szemébe irányítja, átérezve elkeseredésüket, a csalódottságukat, hogy egész éjjel dolgoztak anélkül, hogy bármit is fogtak volna. Az érzést, hogy üres a szívük, akárcsak azoknak a hálóknak, amelyeket most a kezükben tartanak, mondta homiliájában Ferenc pápa, majd elnézést kért, és légzési nehézségei miatt megkérte a szertartásmestert, hogy ő olvassa tovább szent beszédét.
E chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà nel respiro.
Ezután következett a második ige, miszerint Jézus, látva a halászok keserűségét, beszállt a bárkába. Megkérte Simont, hogy löki el kissé a parttól a bárkát, majd berépett életének terébe, utat törve magának a halász szívében lakozó kudarcba. A pápa megállapította, hogy Jézus nem pusztán szemléli a rossz dolgokat, ahogyan ezt mi gyakran tesszük, és a végén síránkozásba zárkozunk, hanem Jézus kezdeményez. Oda megy Simonhoz abban a nehéz pillanatban, és beszáll életének bárkájába, amely aznap este eredménytelenül tért vissza a partra. Végül a harmadik ige. Jézus miután beszállt a bárkába, leült.
Una volta salito, Gesù sedette.
Az evangéliumokban ez a mester tipikus testtartása. Jézus miután látta a halászok szemében és szívében a sikertelen éjszaka által okozott keserűséget, beszállt a csónakba, hogy tanítson, vagyis, hogy hirdesse az örömhírt, hogy fényt vigyen a csalódás éjszakájába, hogy feltárja Isten szépségét az ember élet fáradalmaiban, hogy éreztesse az emberekkel, hogy még akkor is van remény, amikor minden elveszettnek tűnik. A pápa ezután arra mutatott rá, hogy ekkor megtörténik a csoda. Amikor az Úr belép életünk bárkájába, hogy elhozza nekünk Isten szeretetének jó hírét, amely mindig elkísérés támaszt nyújt, akkor az élet újra kezdődik, a remény újjászületik, visszatér az elveszett elkesedés, és mi újra kivethetjük hálónkat a tengerbe.
Questa parola di speranza.
A reménynek ez a szava elkísér bennünket ma, amikor a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat jubileumát ünnepeljük, hangzott Ferenc pápa homiliája, majd a Szent Atya köszönetet mondott szolgálatukért, üdvözölte a jelenlévő hatóságokat, a katonai társulatokat és akadémiákat, valamint a katonai ordináriusokat és lelkészeket. Nagyszerű küldetésük kiterjed a társadalmi és politikai élet számos dimenziójára, mint országaink védelme, a biztonság iránti elkötelezettség, a törvényesség és igazságosság védelme, a börtönökben való jelenlét, küzdelem a bűnözés és a társadalmi békét fenyegető erőszak különböző formái ellen. A pápa megemlékezett azokról is, akik a természeti katasztrófák idején, a teremtés védelmében, a tengeren az életek megmentéséért végzik fontos szolgálatukat, illetve felkínálják azt a legelesettebbekért, a béke előmozdításáért. A pápa az evangélium három igéjével fordult a jubileumokat ünneplő fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjaihoz. Az Úr őket is arra kéri, hogy tegyék, amit ő tesz.
vedere.
Lássanak, mert arra kapta meghívást, hogy figyelmes tekintetükkel legyenek képesek felismerni a közjót, a polgárok életét fenyegető veszélyeket, a környezeti, társadalmi és politikai kockázatokat.
Salire.
Szálljanak be, mert egyenruhájuk, a fegyelem, az őket jellemző bátorság, esküjük arra emlékeztetik őket, hogy ne csak meglássák és elítéljék a rosszat, hanem a viharban szálljanak be a bárkába, elkötelezze magukat, hogy az ne fusson zátonyra. Küldetésük a jó, a szabadság és az igazság szolgálata. És végül üljenek le.
Infine sedervi.
Mert jelenlétük, valamint az, hogy mindig a törvényesség és a leggyengébbek oldalán állnak, megtanítják nekünk, hogy a jó mindennek ellenére győzni tud, hogy az igazságosság, a hűség és a polgári szenvedély ma is szükséges értékek, a gonosz erői ellenére is képesek vagyunk egy emberibb, igazságosabb és testvériesebb világot teremteni. Ebben a feladatban, amely az egész életüket átöleli, elkísérjük őket a tábori lelkészek, akik fontos papi jelenlétet képviselnek köreikben. Ők nem arra szolgálnak, ahogyan az a történelemben néha sajnos megtörtént, hogy megáldják a háború perzés cselekedeteit, szögezte le Ferenc pápa. Ők Krisztus jelenléteként vannak közöttünk.
Come presenza di Cristo.
Aki el akarja kísérni, hogy meghallgassa őket és közelséget nyújtson számukra, hogy bátorítsa őket a mélyre evezni, hogy támogassa őket mindennapi küldetésükben. A lelkészek erkölcsi és lelki támogatásukkal segítik őket abban, hogy az evangélium fényében és a jó szolgálatában végezzék a feladataikat. A pápa háláját fejezte ki szolgálatukért, amelynek végzésekor olykor személyes kockázatot is vállalnak. Megköszönve, hogy felszállva veszélyben lévő bárkáinkra felajánlják nekünk a védelmüket, arra bátorítva minket, hogy folytassuk az átkelést. Ne tévesszük szem elől szolgálatuk és cselekedetei célját, amely mindig az élet előmozdítása, az élet megmentése, az élet védelme.
Difendere la vita.
Legyenek éberek a háborús szellem ápolásának kísértésével szemben, legyenek éberek, nehogy elcsábítsa őket az erőmítosz és a fegyverek zaja. Legyenek éberek, nehogy megfertőzze őket a gyűlölet propaganda mérge, amely a világot így osztja ketté, barátokra, akiket meg kell védeni, és ellenségekre, akiket le kell győzni. Ehelyett legyenek az atya szeretetének bátor tanúi, aki azt akarja, hogy mindannyian egymás testvérei legyünk. És járunk együtt, hogy a béke, az igazságiság és a testvériség új korszakát építsük, hangzott Ferenc pápa buzdítása, a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági szolgálat kétnapos jubileumát lezáró szentmisén mondott homiliájában. A fegyveres szolgálatot csak önvédelemből gyakorolják, soha ne használják fel mások feletti uralomra. Ferenc pápa felhívása az úrangyalra elimádkozása előtt. A jubileumi szentmise végén Ferenc pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes, az egyház a mai világban kezdeti konstitúcióját idézve a világ katonáit arra buzdította, hogy mindig tartsák be a konfliktusokra vonatkozó nemzetközi egyezményeket, legyenek tisztelettel a teremtett világ élete iránt. Hallgassanak el a fegyverek mindenütt, és hallják meg a népek békét kérő kiáltását. Hangzott ez alkalommal is Ferenc pápa felhívása a háborúk azonnali beszüntetéséért. A pápa köszönetet mondott mindenkinek, akik megvalósították a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági erők jubileumi zarándoklatát, megköszönte a polgári hatóságok jelenlétét, a katonai ordináriusok és a lelkészek lelkipásztori szolgálatát. Üdvözletét küldte a világ minden katonájának.
A tutti i militari del mondo.
Emlékeztetve őket a II. Vatikáni zsinat tanítására. Akik pedig katonáskodva szolgálják hazájukat, a népek biztonsága és szabadsága szolgájának tekintsék magukat. A fegyveres szolgálatot csak is önvédelemből szabad gyakorolni, sohasem azért, hogy hatalmukat más népekre rákényszerítsék. Tartsák be mindig a konfliktusokra vonatkozó nemzetközi egyezményeket, és legyenek szent tisztelettel a teremtett világ élete iránt. Pápa ismételten kérte minden imáját a meggyötött Ukrajna, Palesztina, Izrael, Myanmar, az egész Közel-Kelet, Kivu, Szudán békéért. Hallgassanak el a fegyverek mindenütt, és hallják meg a népek békét kérő kiáltását, hangzott Ferenc pápa felhívása vasárnap délben az Urangyala erimádkozása előtt mondott beszédében. Pápai üzenet a Palermói Tudomány Egyetem évadnyitójára. Becsüljük a lassúságot. Február 8-án szombaton a Szent Atya üzenetet küldött a Palermói Tudomány Egyetem tanévnyitójára. A szicíliai nagyváros Corrado Lorefice érsekének küldött levelében a pápa a kezdetet nagy lehetőségnek nevezi, amelyben a megértés lassúságot igényel, hiszen a növekedés is lassú folyamat, és soha nem lineáris az út, a kudarcok és tévedések pedig alapvetőek az igazság keresésében. Sok tevékenység újraindult már, de a közös ünnep és megpecsételi a kezdetet, mi pedig minden kezdetben felismerhetünk egy ígéretet, hogy van még hátra lévő idő, vannak még megírásra váró oldalak, és hogy mindenki számára van hely. A jövő nem megírt sorsként nehezedik ránk. A város szívében fekvő egyetem az egyik legjelentősebb hely a jövő előkészítésében, hiszen falai között olyan dolog valósul meg, amit másút nehezen lehet megtapasztalni. Ez pedig a nemzedéke találkozása és eszmecseréje, a kutatása különböző tudományterületeken, az eltérő kulturális, politikai és vallási vélemények együttélése, a helyi és nemzetközi valóság összefonódása, személyes növekedés sikereken és kudarcokon át, szól a pápa üzenete. Az egész városnak hasznára lehet az egyetem öntudata, színűségében nagyszerű közösségé válhat. A pápa üzenete szerint éppen ez hiányzik a kortárs együttélésből, amit megsebeznek az egyre jobban polarizálódó nézőpontok. Márpedig csak együtt tudjuk megőrizni és értelmezni a valóságot, és csak együtt tudjuk azt belakni. És hogy ez nem maradjon pusztán csak jelszó, hanem élmény is, ezért még nagyon sokat kell dolgozni. Elszakítva egymástól még a legjobb ötletek is megzavarodnak, olyan zászlókká válnak, amelyek elszakadnak az élettől és összeütközéshez vezetnek minket. Az egyetem ezzel szemben olyan egyetemességre utal, amely magában foglalja az ellentéteket is, és az értelem bevonását igényli, még a jóság előtt. A megértés ugyanis befogadás jelent, az ítélkezés felfüggesztését. Nyitottság nélkül az elme, a szív és minden emberi környezet elsorvad. A félelmek azonban hatásra vannak még a műveltebb emberekre is, irigyé tesznek, versengésre, bosszúállásra és merevségre indítanak. Szükség van szilárd, személyes és intézményi őszintességre, ha meg akarunk szabadulni a retorikától és a képmutatástól. Új kezdetek is kellenek, hogy az egység győzedelmeskedjék a konfliktusok felett, a közjó pedig a személyes magánérdekek felett. Ott van remény, ahol az igazságosság teret enged, és a fiatalok pedig főszereplőkké válhatnak, főként olyan tanulmányok révén, amely nem vonja ki, hanem belemeríti őket a valóságba. Fontos a valósággal tartott kapcsolat, különösen annak elutasított vagy elvetett részeivel. Gyakran olyan emberekről van szó, akik soha nem jutnak be az egyetemre. Gyakorta nem becsüljük meg létezésüket és nézőpontjaikat. A jelen és a jövő nagy kérdéseit azonban inkább a peremről, a perifériáról lehet megérteni, és nem annyira a központból. A tudás és módszertan összekapcsolódása, az új transzdisziplináris szintézisek lehetősége, az agy és az erőforrások bevonásának képessége nagymértékben függ a bátorságtól, hogy a városunk szolgálatába állítjuk-e magunkat, amihez persze mindenkinek el kell hagyni a személyes és intézményi komfortzónáit. Így a szomorú szenvedélyekből az örömterébe léphetünk át, ekkor az értelem és a tanulás és az élet megnyílik egymás előtt, az új dolog utat tör magának, a kétségbeesés pedig visszahúzódik. Rosario Livatino és Don Pino Puglisi és a többi vértanú már megvilágították palermuti Szicíliát a reményükkel. Ők az új kezdetek jelképei, szimbólumai, amelyhez mindenki hozzájárulhat saját képességeivel. Ferenc pápa üzenete végén a földközi tenger kultúrájára jellemző vonást, a lassúságot említette meg, amely a mai tendenciákkal ellentétes. A technika ma éppen a sebességgel bűvöli el a világot, ugyanakkor például az olvasás olyan lassúságot igényel, amelyet ma sem a diákoknak, sem a tanároknak nem engednek meg. A megértés ugyanis lassúságot igényel, hisz a növekedés is lassú folyamat és soha nem lineáris út, a kudarcok és a tévedések pedig alapvetőek az igazság keresésében. A változáshoz is időre van szükség, és ezeket a célokat nem adhatjuk fel. Az emberi intelligencia végső soron visszavezethetetlen algoritmusokra és logikai folyamatokra és ténylegileg a jó keresésére irányul. Senki nem monopolizálhatja, csak lépésről lépésre halad előre, és ez az ígéret rejlik minden kezdetben. Záló Ferenc pápa üzenete a Palermói Tudomány Egyetem évadnyitójára. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Yeah. nap verse.
Köntösök. Remegni kell a vérsötét gyökérző bánat köntösét, s tisztelni kell, ki hordja ember, és ebb foggal nem tépi szét. Csalán s tövisből jól szövött, és nem líbeg a test fölött. Tapad, szorul, ölel, fújt és mar, az emberrel szint összenőtt. És néha egyszerű, poros, és néha meg rózsás piros, és néha szemszínű, meg barna, de mindig egyformán szoros. És néha pókhálós avas, és néha súlyos, mint a vas, és néha meg aranyszegélyű, s csillog, mint messzi kék havas. Rettegni kell a vérsötét gyökérző bánat köntösét, s tisztelni kell, ki hordja ember, és ebb foggal nem tépi szét. Ki fölvette, azon marad, és benne jár, és nem szabad. Elhordja egész életén át, míg teljesen szét nem szakad.
József Attila Köntösök című versét hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905-ben született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. 3 éves volt, amikor apja elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. Édesanyját 19-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ott ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első kötete, a Szépségkódusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, onnan azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. 27-ben tért haza Budapestre és belépett a kommunisták magyarországi pártjába. A Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete a 36-ban megjelent Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 37. december 3-án Balatonszárszón hunyt el.
A nap imája.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Asszonyunk, közben járunk és szószólunk, engeszted meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!